Hadd álljunk fel, és olvassuk fel együtt a 119. Zsoltár 33-tól 40-ig terjedő verseit együtt. Zsoltár 119, 33-tól a 40. versig. Taníts meg engem, Uram, a te rendeléseidnek útjára, és a végsőkig meg akarom tartani őket. Ajándékozz meg engem éles látással, hogy figyelemmel tartsam a te rendeléseidet, és teljes szívemből kövessem őket. Hadd járjak a te parancsolataid útján, mert ebben lelem örömömet. Hajlítsd szívemet a te bizonyságaidra, vagy tanúvallomásaidra, és nem a haszonvágyra. Az én szemeimet pedig tereld el, hogy ne a hiúság után nézzenek. Eleveníts meg engem a te úttadon. Teljesítsd be ígéretedet szolgádon, amelyek arra céloznak, hogy féljenek téged. Fordítsd el a gyalázatomat, amelytől félek, mert a te döntéseid gyógyítóak, mert bizony vágyakozom a te parancsaidra. Eleveníts meg engem a te igazságod által, hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük te neked azt a kiváltságot, hogy ma itt összegyűlhettünk a minden nevet felülmúló névben, a Jézus névben. Szeretett Uram, fogadd szívből fakadó hálánkat a népeddel való minden útaidért, a nyitott ajtókért, amelyekkel megajándékoztál, a szívekért, amelyeket éhessé tettél arra, hogy hallják a te szavadat. Szeretett Uram, most összegyűltünk a te szent színed előtt, hogy a mennyből kifolyólag halljuk. Igen, hogy halljunk téged, és ne lássunk senki mást, csak egyedül téged. Mert így van megírva, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben jó tetszésemet lelem, őt hallgassátok. Szeretett Urunk, itt vagyunk, szívünkben megalázkodva, lélekben megalázva, de bizalommal telve hozzád. Hozzád visszük az elveszetteket, az eltévedteket, az eltévejedetteket, a betegeket, a megfáradtakat és a megterhelteket, mindazokat, akik szomorúak és szenvednek. Kérünk téged, hűséges Urunk, tégy jót velünk ma a te ígéreted szerint, amelyek igenek és ammenek, légy te közöttünk, járj át sorainkon, és senkit se hagyj ki. Szeretett Uram, a vágyak, az igények annyira különbözőek. Te mindenkinek tartogatsz valamit, és mi ezt köszönjük neked. Ebben a bizalommal gyűltünk itt össze, és tudatosan a bárány vérének oltalma alá helyezzük ezt az összejövetelt. És kérünk téged, a legbensőségesebben, bocsáss meg mindannyiunknak minden bűnt, minden vétket. Uram, bár csak jó tetszéssel tekinthetnél le mindnyájunkra, és vezethetnél bennünket a te szellemed által minden igazságra. Nyisd meg szívünket, és ajándékozz meg megértéssel, hogy mindenben helyesen megértsünk téged. Tied mindenható Istenünk, legyen a dicsőség és a tisztelet, mert meg fogod tenni, Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. A legszívélyesebben üdvözlök mindannyiótokat az Úr drága nevében, akit nem csak ajkunkkal szeretünk és tisztelünk, hanem aki kedves és drága lett számunkra. Azt hiszem, ezt alázatos szívvel mondhatjuk. Számunkra feltárult ez a név az ő isteni jelentőségében, és mi megtapasztalhattuk, megkaphattuk azt az áldást, amelyet Isten ehhez a névhez társított, és ezért hálásak vagyunk. Számunkra a Jézus név nem csak egy eszköz a cél érdekében, hogy valamit végrehajtsunk. Számunkra ez a név összefügg az isteni szándékkal, hogy megajándékozzon bennünket az üdvösséggel, a kegyelemmel és a megváltással. Megmarad egyszerűen annál fogva, hogy az emberiségnek nem adatott más név az ég alatt, mint a Jézus neve. Nagyon röviden visszatérek a 119. Zsoltár 33. versére. Taníts meg engem, Uram, a te rendeléseidnek útjára, és magamban akarok térni, hogy megőrizzem őket mind végig. Nem csak egy ideig, nem csak néhány évig, hanem a végsőkig. Az írás szava szerint, aki mindvégig kitart, az megkoronáztatik, és azt is, maradj mind halálig hű, és én megadom neked az élet koronáját. Nem a kezdet, hanem a vég lesz megkoronázva. Bár lenne, hogy Isten ugyanezt elhelyezze a szívünkbe, és váltsa valóra az életünkben. A 34. versben az áll, ajándékozz meg engem belátással, hogy figyelemmel tartsam a te rendeléseidet, és teljes szívemből kövessem őket. Ehhez is meg kell ajándékozzon Isten kegyelemmel, hogy ne csak halljunk, vagy tanuljunk valamit Isten ígéjéből, hanem meg is tegyük, mert ezt mondja Jézus a János 15-ben. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én mondtam nektek. Ábrahám Isten barátjának lett nevezve, mert azt tette, amit az Úr mondott neki. Mi is meg akarjuk azt tenni, amit ő mond nekünk, hogy megtegyünk. Ez már így van megírva, a galileai Kánaánban megtartott menyegző ége szakaszban. Ott elhangzott egy mondat, amit ő mond nektek, azt megcselekedjétek. És meg is tették, és a csoda megtörtént anélkül, hogy bármi mást hozzá kellett volna adni. A csoda akkor történt meg, amikor az emberek megtették azt, amit Jézus mondott nekik. Ha mi megtesszük azt, amit ő mond nekünk, akkor Isten erején keresztül ma is csodáknak kell történniük. Ott, ahol a hit és az engedelmesség együtt működik, Isten ott jelen van, és az ezt követő jelek és csodák által megerősíti az ő szavát. A 38. vers, teljesítsd be ígéretedet a te szolgádon, ami arra céloz, hogy féljenek téged. Valahányszor Isten nagy dolgokat tett az ő népe körében, Isten félelme szállt rájuk, és mi mindkettőre várunk, hogy megtörténjen, hogy Isten nagy dolgokat tegyen, hogy az Isten félelem visszatérjen a gyülekezetbe, és hogy az Úr kinyilatkoztathassa magát. A legutóbbi összejövetel után ott a Szovjetunióban Eszembe jutott az első korintusi harmadik fejezeteiből vett íge, és rögtön meg is mondom, hogy miért. Ugyanis meglettem kérdezve egy fiatalembertől, aki egy német evangélistára hivatkozva kérdezett engem, aki nem régiben vált nagyon ismerté, és a kérdése nagyon konkrét volt, nagyon közvetlen volt, és akkor el kellett gondolkodnom néhány dolgon. Azon is, amit Pál apostol és más apostolok írtak, és úgy gondolom, hogy van egy határvonal az íge hirdetésében, ami az Úr gyülekezete számára fontos. Itt megvan írva az első korintusi levélben a harmadik fejezet 10. versétől. Az Istentől kapott kegyelem szerint én, mint hozzáértő építőmester, leraktam az alapot, egy másik épít rá tovább, de mindenki lássa, hogyan épít rá. Mert egy más alapot senki sem vethet, mint azt, amely már meg lett vetve, és ez Jézus Krisztus. Időközben már megértettük, hogy nem csak arról van szó, hogy Jézus itt van, Jézus ott van, az Antikrisztus és az egész világ beszél a hitről és a hívőkről, Jézusról és Krisztusról és Isten ígéről és így tovább. Ma már valóban nem arról van szó, hogy Jézus nevéhez csak fél igazságok legyenek társítva, hanem arról, hogy a tiszta, isteni igazságokat úgy hirdessük, ahogyan azok a kezdetben a Szent Szellem kinyilatkoztatása által hirdetve lettek. Ma arról van szó, hogy az eredeti alapzatot meg kell tisztítani minden törmeléktől, minden hordaléktól, hogy megtaláljuk ezt a régi alapzatot, a régi fundamentumot, hogy építkezhessünk rá. És pontosan ebben különbözünk valójában nagyon sokaktól. És olyan messzire megyek, hogy Pállal együtt mondjam, bármilyen okból vagy indítékból Krisztust mégis minden esetben hirdetik. Bárcsak lenne, hogy Isten ezt is felhasználja arra, hogy az Úr nevét megismertesse, ami később az emberekhez eljuthat a valódi Isten jelentőségében. Nekem ezzel kapcsolatban van, és amúgy sem említek neveket, mivel ez nem helyén való, de mindent egybevetve, amikor Isten országáról van szó, a közvetlen elhivatottság alapján mégis olyan felelősséget hordozok, amelyet valószínűleg senki mással nem lehet összehasonlítani. És ezért fáj néha számomra, amikor megvannak a lehetőségek arra, hogy az igazság hirdetve legyen, de aztán ez mégsem történik meg. Én magam részt vettem egy nagy, 3000 fős, karizmatikus összejövetelen Berlinben, akkoriban a kongresszusi csarnokban. Ez volt az az összejövetel, ahol Jimmy Carter volt elnök testvére, Ruth Carter Stapleton asszony volt az esti főszónoka. És nem csak az emelvényt láttam feldíszítve, hanem számos neves személyiségeket is láttam, köztük ismert evangélistákat is. És amikor aztán John Todd elárulta, hogy ez a nő spiritista körökben tevékenykedik, és főleg ott, ahol kilátástalan a rejtély megoldása, feltevődött bennem a kérdés, hogyan mehetnek ketten együtt egy úton, ha nem értenek egyet. Higgyétek el nekem, az általános fejlődésben elértünk egy olyan pontot, hogy tényleg fontos, hogy ne keverjük újra, vagy ne mondjuk azt, az egyik ugyanolyan jó, mint a másik is. Miután az igazság világosan kiderült, nyilvánvalóvá lett téve, ki kell állni mellette, álláspontot kell foglalni. És aki meg akarja vizsgálni, hogy hogy állnak ezek az emberek, valójában az kérdezze meg őket személyesen, hogy mit hisznek az istenségről és a keresztségről. Aztán majd kiderül, hogy meddig jutnak vele. Itt az van megírva, én leraktam az alapot, Pál apostol el volt rendelve arra, hogy ezt megtegye. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ez az ember ilyen határozottan ki tudta jelenteni, még ha mi magunk, vagy egy angyal jönne is a mennyből, és egy más evangéliumot hirdetne nektek, mint azt, amit mi hirdettünk nektek, az legyen átkozott. Tehát vissza az eredeti evangéliumhoz. Vissza a kezdetekben lefektetett alapokhoz. És ezzel összefüggésben eszembe jutott Ézsaiás 28. fejezete és 2-3 másik ige szakasz, amelyeket szívesen szeretnék felolvasni, hogy ezzel is segítségünkre legyek. Hogy helyesen osztályozzuk a körülöttünk zajló dolgokat. Ézsaiás 28, a 16. vers. Annak okáért így szólt Isten az Úr. Vegyétek ezt jól tudomásul, én vagyok az, aki lerakok egy alapkövet a Sionban, egy kipróbált követ, egy értékes sarokkövet, amely sziklaszilárd, aki hisz, az nem fog megszégyenülni. Soha. Az alapkőletétel megtörtént, és ez az eredeti kő, amely a Sionban le lett rakva, ez a sarokkő. Aztán a Zakariás próféta 4. fejezetében olvashatunk a zárókőről. Jézus az alfa és az omega, az első és az utolsó. És ebben nem tévedek, a végnek olyanná kell válnia, mint a kezdet volt. A visszaszolgáltatás a gyülekezet, vagy a mennyasszony gyülekezeten belül a végső időkben ugyanarra az alapokra kell legyen lefektetve, vagy megtörténjen, amelyre a gyülekezet a kezdetekben épült, és amelyre maga a gyülekezet meg lett alapozva. Az Úr Jézus napjaiban, és ezzel kapcsolatosan is szeretnék felolvasni nektek egy részt, amit kifejezetten az Ézsaiás, vagy a Máté 21-ből feljegyeztem magamnak, Máté 21, 42. vers. Itt az áll írva. Jézus így folytatta. Még sohasem olvastátok-e az írásokban azt az ígét, az a kő, amelyet az építők elvetettek, haszontalannak nyilvánítottak, az lett a sarokkő, az Úr által lett azzá, és csoda ez a mi szemünkben. Már most mi történt? A kő létező valósággá vált, és ha tekintetbe vesszük Zakariás prófétában írottakat, akkor ott az van megírva, hogy 7 szem szegeződött erre az egy kőre, de pontosan a 7. szám, amely az istenséget fejezi ki a maga tökéletességében, és ez az Isten 7 szelleme a bárány 7 szarvával, a 7 lámpás, a 7 gyülekezet, a 7 angyallal, a 7 gyülekezet 7 angyala. A 7. szám különösen fontos szerepet játszik a Jelenések könyvében, és nem kevésbé fontos szerepet játszik Jézus Krisztus kinyilatkoztatását illetően. Azt mondja itt a Zakariás könyvében, a 3. fejezetben, a 8. vers utolsó részében, majd a 9. versben, az én szolgámat, akit úgy hívnak, hogy ivadék, el akarom juttatni hogy eljöjjön, mert imé a kő, amelyet Józsué elé állítottam, erre az egy kőre 7 szem van szegezve. Erre a kőre most én magam akarom már most az ő feliratát gravírozni. Így szól a seregek urának kijelentése, és egy nap alatt eltörlöm ennek a földnek, ennek az országnak az adósságát. A Golgotai kereszten ez megtörtént. Egyetlen egy napon, az engesztelés nagy napján, Isten báránya, Jézus Krisztus megajándékozta az emberiséget egy isteni kiengesztelődéssel. Erre a kőre 7 szem szegeződik. Most a 4. fejezetből olvasom fel a 2. vers 2. részét. Látom, hogy ott áll egy egészen aranyból készült gyertyatartó, és a tetején van egy olajtartály, és 7 lámpás van rajta, és 7 öntöző cső, csatlakoztató cső a rajta lévő lámpásokhoz vezeték. Már az Ószövetségben, a Mózes idejéből is kaptunk egy nagyon pontos leírást a gyülekezetről, amikor az aranygyertyatartó elkészült, el lett készítve, amikor az asztal a szentelt kenyérrel fel lett állítva. Mindezek az árnyképek Jézus Krisztusban, ami Urunkban találták meg beteljesedésüket és valóságukat. És éppen ezzel a 7. számmal, amely ezt a teljes isteniséget fejezi ki, találkozunk újra és újra. Itt látunk egy gyertyatartót, és ezen a gyertyatartón 7 öntözőcsövet rajta lévő 7 lámpáshoz vezetve. A Jelenések könyvének 4. fejezetéből felolvashatom nektek, hogy ott Isten az Úr van láthatóan megjelenítve a trónon, és hogy ott is szó van a lámpásokról, és ezekről a leírásokról, amelyeket mindannyian ismerünk. A Jelenések könyvének 4. fejezetében áll írva, és itt az 5. vers lenne. Ennél fogva a trónusból villámok, hangok és mennydörgések erednek, és 7 tűzfákja ég a trónus előtt. Ez az Isten 7 szelleme. Mindannyian nagyon is pontosan tudjuk, hogy Isten csak egy van, és hogy Isten szellem, ahogy ez a János Evangélium 4. fejezetének 24. versében meg van írva. De ez az egy Isten kinyilatkoztatja magát a kegyelem ideje folytán a Szent Szellem által abban a 7 korszakban, amelyeken az új szövetségi gyülekezet keresztül megy. Szeretteim, ez valóban egyre egyértelműbbé válik számomra, és a különbség egyre világosabbá válik. Ha egyfelől az isteni Szent Háromságról beszél valaki, vagy ha másfelől egy olyan Istenről beszélünk, aki kinyilatkoztatta magát nekünk Atyaként, a Fiúban és a Szent Szellem által. És soha nem fogom felfogni, hogy mi haszna legyen egy olyan tudásnak, akár helyes, vagy akár helytelen. El akarom mondani nektek, mit tartott Isten szem előtt. Nem azt, hogy elgondolkodjunk felőle, és azt gondoljuk, vajon ilyen vagy más, ne talán még meg is formáljuk őt, vagy megfogalmazzuk őt. Isten valami egészen más egyebet tartott szem előtt. A teremtésben Isten az embert a saját képmására teremtette, de ez az emberi lény nem volt Istennek egy része, nem rendelkezett Isten tulajdonságával, az ő sajátosságával. Ő is egy teremtés volt, mint ahogy minden más is teremtés volt. És Jézus Krisztus által Isten eljött az emberiséghez, és ő által egy új kezdetet teremtett. Most már Isten fiai és leányai lett életünk a nemzés által is istenemi atyánk lett, és most Isten természetét, az ő sajátosságait hordozzuk. Előbb vagy korábban ez nem volt lehetséges. Szeretteim, amikor belemerülünk Istenünk ezen mély üdvösségi tervében, akkor még a nyomorékoknak is ugrálniuk kell örömükben, amikor a Szent Szellem által megnyilatkozik előttük, és amikor az emberek aztán filozófálnak róla, akkor ezúttal is ez volt a helyzet. A filozófusok az ateisták között és mindenhol máshol is találhatóak, de Istennek van valamilyen terve az emberiséggel. És higgyétek el nekem, az Ószövetségben is így volt. Isten megteremtette Ádámot a maga képmására, és belé lehelte az élet leheletét, de ez az Ádám meg lett formázva, nem Istenből jött elő. Jézus Krisztus, az Isten fia azt mondta, higgyétek el nekem, hogy én Istenből jöttem elő. És így Isten a nemzés révén egy új teremtés kezdetét valósította meg. És Jézus Krisztus volt az első szülött a sok testvér között. Ez annyira nagyjá és világossá vált számomra ezekben a napokban. Ezzel kapcsolatosan is fel kell olvasnom egy ígét a korintusiakhoz írt levélből, amelyet néhányan biztosan emlékezetből ismernek. 1. Korintus 15, a 45. vers. Így megvan írva az is, az első Ádám, az első ember Ádám élő lélek lényé lett, az utolsó Ádám pedig egy életet teremtő szellem lényé lett. Dicsőség Istennek! Én tudom, nekem is több időre van szükségem, hogy átlássam a dolgokat, és nem tudok spontán jókedvre derülni. Nekem is olvasnom kellett, és, mint mondtam, szükségem volt az időre. De ha az imén olvasottakat annak isteni jelentőségében megértjük, akkor segítséget kaptunk. Ádám, akibe bele lett fújva az élet lehelete, élő lélek lényé vált. Krisztus Jézus, ami Urunk, a második Ádám, életet teremtő szellemi lényé lett. Nem csak egy szellemi lényé itt a testben, hanem egy életet teremtő szellemi lényé. Szinte mindig vannak emberek, akik megkérdezik tőlem, hogy mi a különbség a János evangéliuma 20. fejezete között, amikor az Úr Jézus az ő feltámadása után a tanítványaira lehelt, és azt mondta, vegyetek Szent Szellemet, és a pünköstkor történtek között. Nem látjuk-e ott, hogy ahogy az első Ádámba bele lett fújva az élet lehelete, és élő lélekké vált, itt a második Ádám most a földön megnyilvánult isteni élet, a Golgotán megfizette az árat a megváltásunkért, és a szellem által új isteni életet lehelt az új isteni teremtés kezdetébe. Istentől született életet teremtő szellemi lény. Nem tudom, hogy az íge hirdetése miért lett teológiává degradálva, vagy leértékelve és lealacsonyítva, amire soha nem is volt szánva. Isten eredetileg azt akarta, hogy az ő ígéje elhívott ajkakról legyen hirdetve, hogy az emberek üdvözülhessenek, nem mintha meg kellene azt fogalmazni, hogy az emberek törjék a fejüket, és mégsem legyenek képesek felfogni. Nem a megfogalmazásokról van szó, hanem arról, hogy felismerjük és megtapasztaljuk, amit Isten előkészített és megígért nekünk. Visszatérve Zakariás 4. fejezetéhez, még egyszer az Úr ezen 7 szeméről, de különösen a 10. vershez, hogy itt az elejétől a végéig áthídaljuk. Zakariás 4. fejezet, 10. vers. Mert bárki legyen az, aki megvetette a kis kezdetek napját, örömmel látja majd az ólom követ, a záró követ Zerubábel kezében. Ez a 7 lámpás pedig az Úr szeme, amely az egész földet bejárja, vagy átfutja, vagy átvándorolja, vagy megnézni, attól függően, milyen kifejezést használtak ott a fordítástól függően. Itt nem csak a kőről van szó, itt nem csak a sarokkőről van szó, itt az oromkőről, a zárókőről van szó, az utolsó dolog, amit a tetőgerinc alá van illesztve, mint az utolsó kő ebben a nagyszerű épületben. És ma azt kérdezem tőletek, hogy ki az összes evangélisták közül, akik olyan nagy hasznot húztak Branham testvér szolgálatából már az ő napjaiban, még Branham testvér idejében is, hogy azt nem lehet leírni. Ki közülük részesült, közülük abban a kinyilatkoztatásban, hogy kicsoda is Jézus Krisztus valójában? Nem-e inkább úgy van, hogy az átörökített hagyományok egyházról egyházra és szabad egyházról vannak eljuttatva a néphez, mint tradicionális hagyományok? Avagy nem-e gondoskodott-e Isten ebben az esetben is arról, hogy egy olyan ember, akit Dr. Davis felszentelt prédikátornak a baptista gyülekezetben, majd elsőként elindított egy evangelizációt, majd mintegy 300 embert keresztelt meg az Ohio folyóban azon a híres 1933. június 11-én, és amikor a 17. személy kellett volna bemerítve legyen, az történt, hogy ez az egyszerű, de Istentől különös kegyelemben részesült ember felemelte a jobb kezét az ég felé, és így szólt. Ó Istenem, ahogy én vízzel keresztelek, úgy Te is keresztelj meg engem szellemmel és tűzzel. És ott történt, hogy ez a természeletti fényfelhő leszállt, és körülbelül 4000 ember láthatta. Napirendi jelentés volt a tévé, volt téve arról, hogy sokan elájultak, amikor látták a fényt leszállani. Majd megszólalt a Branham testvérhez intézett hang, ahogyan el lett küldve János, Jézus első eljövetele előtt, úgy leszel elküldve te is egy olyan üzenettel, amely megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét. Mi volt ez? És a következő dolog, ami akkor emez Isten emberének az életében történt, az volt, hogy ugyanez a Dr. Davis eljött hozzá, és azt mondta neki, Billy, ez megőrjít téged, és senki sem fog többé eljönni, hogy meghallgasson téged. Te az oszlopokhoz fogsz beszélni ebben a kápolnában, amennyiben azt, amit úgy vélsz, hogy ott megtörtént veled, nem tagadod le, és így tovább. És akkor Isten ezen fiatalembere azt mondta, és ha a kápolna oszlopaihoz beszélek is, ha senki más nem akarja hallani az üzenetet, amelyet Isten adni fog nekem, akkor az oszlopok legyenek azok, akik hallani fogják. Ő el volt szánva. A következő dolog az volt, add vissza nekem a prédikátori igazolványodat, ami kézbesítve lett neked. És így is történt. De Isten egy egészen más igazolványt adott neki, mégpedig úgy, vagy azt, ahogy Pál apostol írja, a szellem azonosítója, vagy igazolása, vagy bizonyítéka, és az erő kihatása által áthatolt az üzenet az egész föld kerekségén, és mi örülünk, hogy meghallottuk mi is. Örülünk, hogy képesek vagyunk elhinni, és ha néha egy kicsit vonakodunk, megvárni a megfelelő időt, az nem azt jelenti, hogy a véka alá rejtjük az igazságot, hanem, hogy Isten segít és megajándékoz. Ahogy Isten segít és megajándékoz minket kegyelemmel, úgy akarjuk azt köszíré tenni. Pál apostol Isten küldötte abban az első nemzedékben, Istentől megbízva, hogy mindent, ami a gyülekezettel kapcsolatos, az úrvacsorát, a keresztséget, alapvetően mindent, a feltámadást, az elragadtatást, hogy mindent világosan megfogalmazzon, hogy leírjon, hogy utasításokat adjon a gyülekezeteknek, mint Isten által megbízott, küldött, mint egy apostol, ami tulajdonképpen küldöttet jelent. Ezért hisszük, hogy Branham testvér Isten küldte el ugyanezzel az üzenettel, hogy visszavigyen bennünket a kezdetekhez. De ez az isteni üzenet soha nem fog minket népszerűvé tenni, soha nem fogja megadni nekünk az ünneplő elismerést. Éppen ellenkezőleg, ki kell lépnünk a tábor elé, ki fog kelleni lépni a tábor elé, hogy viseljük a Krisztus gyalázatát. Ezt most nem kritikából mondom, csak azért, mert megfigyeltem, és kérem, hogy értsétek ezt meg helyesen. Valaki nem régiben azt mondta nekem, hogy mi általában ellenezzünk bizonyos vallásokat. Ez így nem helyes. Ha nem jól fejeztük ki magunkat ebben a tekintetben, akkor szívesen kiavítjuk magunkat, és bocsánatot kérünk. Nem vagyunk senki ellen, de a bibliátlan rendszerek ellen vagyunk, amelyek tévútra vezetik az embereket, amelyek üdvösséget ígérnek nekik, de nem tudják beteljesíteni. Ebben áll a gond. Semmi kifogásunk nincs a mostani körülbelül 700-800 millió katolikus ellen, ami körülbelül ugyanannyi, mint ahány hindu van a Földön. Semmi bajunk az ilyen kedves emberekkel, akik egyszerűen beleszülettek valamilyen hagyományba. És néha tényleg elgondolkozom azon, hogy vajon a mostani korszak embereit csak vakság sújtja-e, vagy nem akarják ezt látni. Egyedül, aki elolvassa a Máté evangéliumának 16. fejezetét, nem beavatott emberként is meg tudja tenni a különbséget Petra és Petrosz között, hogy az egyik sziklát jelent, a másik pedig egy követ. És hogy az Úr Jézus szó szerint azt mondta ezen a sziklán, és nem mint azelőtt Péterre. Azt kérdezem magamtól, az emberek tényleg nem tudják-e, vagy soha nem kutattak utána? És én most azon vagyok, hogy nyilvánosan is egy kihívást fogok adni, vagy nem tudják, vagy nem akarják tudni, vagy félre lettek vezetve, és továbbra is félre vezetnek, akkor jogunk van azt mondani, stopp, megállás, ne tovább, ami eddig volt, az most már elég, elegen félre lettek vezetve, elérkezett az igazság pillanata, vagy az emberek nem akarják látni. Ez a nagy kérdés. Visszatérve erre az egy pontra, szeretett testvérünk már nem volt ott, de az utolsó lengyelországi összejövetel után ott, Grünbergben, izgatottan jött egy hölgy előre, kicsit éles volt, aztán azt mondta, én más véleményen vagyok, nem értek egyet azzal, amit ön mondott. Ellenkezőleg azt mondta, a zsidóknak az a sorsuk, hogy Krisztusért szenvedjenek. A németek, mondta, arra rendeltettek, hogy többé-kevésbé fejként működjenek, hogy a dolgok megtörténjenek. Lengyelország pedig arra lett szánva, hogy szenté legyen avatva. És azt gondoltam magamban, hogy ezt még soha életemben még nem hallottam. Azt mondtam, elnézést, hogyan kérem, mit hallottam, mit mondott az előbb? Igen, Lengyelország arra lett szánva, hogy szentté avassák. Azt mondta, hogy mivel a jelenlegi pápa onnan származik, az egész nemzetet szentté kellene avatni. Azt mondtam, tisztelt hölgyem, a beszélgetésünknek vége. Minden jót kívánok önnek. Az ilyen emberekkel nem is kell tovább beszélgetni. De most egy nagyon komoly szakaszba érkeztünk, vagy érkezünk. Nem nézhetjük tétlenül, és mostanra már szinte mindannyian hozzátartoznak, hogy tényleg a széles úton, egyenesen a pusztulás fele halad minden, és mindenütt vannak őszinte emberek, akik imádkoznak, bőtölnek, Istent keresik. Megkérdezlek benneteket, van-e ezeknek az embereknek joguk hallani az igazságot, vagy nincs? Joguk van, ha meghallani az igazságot, és talán, ha az igazságot szeretetben bemutatjuk, Isten sokak szívét még megérinti és megnyitja. Hadd összegezzük, és hadd érkezzünk ezzel a befejezéshez. Istennek van egy nagyszerű, dicsőséges terve az emberiséggel. Ő az ő természetének megfelelően akart fiakat és leányokat, akik az ő szelleme által, az ő sajátosságának megfelelően egy közvetlen összeköttetésben és kapcsolatban állnak vele, olyan módon, ahogyan az korábban a teremtés által nem volt lehetséges. Akkor Isten ígéje táblákra íródott, majd Isten Ezékiel prófétán keresztül így szólt. Egy új szövetséget akarok kötni veletek, egy új szívet és egy új szellemet akarok adni nektek, és egy új szívet és egy új szellemet akarok adni nektek, és a szívetekbe akarom írni az én szavaimat. Jézus Krisztus, ami Urunk által van egy új szövetségünk. Most már megértettétek, kedves testvéreim és testvérnők, hogy nem csak a megváltás volt szem előtt tartva, hanem annál inkább, hogy az ember, aki még nem volt Istennel egy lényegű, mert csak egy teremtmény volt, egy vele való egy lényegűségbe kerüljön, hogy ne álljon fent többé az engedetlenség, a fellázadás, hogy semmi közben ne szóljon, hogy Isten körül az örökké valóságban Isten egyen lényegű fiai és leányai legyenek. Amen. Ezt jelenti a Golgota, ezt jelenti az új szövetség, nem azt, hogy az emberek azon vitatkozzanak, hogy Isten egy vagy Isten három. Ó, annyira hálás vagyok Istennek. Én mondom nektek, engem mélyen áthatott, amikor ezt hirtelen kinyilatkoztatásként láttam szellemi szemeim előtt. Jól esett a szíveimnek, a szívemnek. Örültem és újongtam. Hálát adtam Istennek, hiszen napjainkban nem arról van szó, hogy az emberek a fejüket forróra beszéljék. Az egyik az egységről, a másik a kettőségről, a harmadik a hármasságról beszél. És a végén mindhárom elveszett. Ma arról van szó, hogy az emberek megalázzák magukat Isten hatalmas keze alatt, hogy felismerjék, hogy a bűn miatt elszakadtak Istentől, és hogy Krisztusban megbékéltettek Istennel. És nem csak ez. Ő egy életet teremtő szellemi lényé vált. Akkor az emberek megbotlannak, amikor a zsidókhoz írt levél első fejezetében megvan írva, ezért Istenem, a te Istened felkent téged az örömolajával. Én nem botlok meg egy ilyen íge szakaszon, annál inkább felemelkedek rajta. És magasztalom Istent azért, hogy egy új kezdet, egy Isten által felkent új kezdet történt a szellemi nemzésen keresztül. Így tehát Krisztus az Isten teremtésének a kezdete. Így ő az első szülött a sok testvér között. És mondok nektek egy dolgot, tudnillik azt, amit Isten ígéje mond. Amikor végre feltárul, akkor olyanok leszünk, mint ő. Ahogyan mi mindannyian az első Ádám után jövünk, és senki sem tudja megváltoztatni, úgy mindenki, aki Istenből születik, Jézus képmására fog átalakulni, mint Isten fiai és leányai, akik lényegükben a sajátosságukban egyenlők. Most valaki tényleg megkérdezte tőlem, egy úgynevezett bölcs ember kellett legyen Oroszországban, aki megkérdezte tőlem, avagy elveszítette Isten az isteni természetét, amikor emberré lett, majdnem hanyatestem. Azt mondtam, testvér, a kérdésed az Isten káromlással határos, hagyj engem békén. Mi közünk van az ilyen szofisztikákhoz? Erre jön egy másik, aki azt akarja tudni, hogy Krisztusnak két természete volt-e, vagy egy. De amikor a gallérom elpattan, azt mondom, nem tehetek róla. Én egyszerűen arra vagyok hivatott, hogy megvédjem Isten igaz ígéjét, amelyet csak a kinyilatkoztatás által lehet megérteni. Higgyétek el nekem, ez olyan mélyreható, hogy szavakkal nem lehet kifejezni sem. Nem lehet kézzel fogható módon leírni. Nem lehet. Képtelenség. Ez túlmutat mindenen, amit meg tudnánk magyarázni, megfogalmazni, elmondani és megérteni. És így mondjuk Salamonnal együtt. Az egek nem tudnak téged befogadni, ó Istenem. De mi teljes szívünkből hihetünk benne, és ő jót fog tenni velünk, mert mi nem csak egy Jézusban hiszünk, hanem Immánuelben hiszünk, a velünk lévő Istenben, Jézus Krisztusban, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszünk abban, hogy ő az, aki én vagyok. És elég gyakran mondta, én vagyok, és ő tényleg az, aki van. Ő a feltámadás és az élet. Ő lett a te békességed és az enyém. Ő a te és az én üdvösségem lett. Ő lett számunkra minden mindenekben. Egy életet teremtő szellemi lény, aki ma is életet teremt. És ő azt mondja, azért jöttem, hogy életemet adjam a juhokért, hogy éljenek, és teljes elégtételben részesüljenek. És ez az, ami megtörtént. Istennel egyen lényegűvé váltunk az íge és a szellem szellemi nemzése által a vérrel megvásárolt csokaságban. Ez az isteni nemzedék, és kegyelemből mi is hozzátartozhatunk. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen, amen. Hadd álljunk fel, mennyei Atyánk, hozzád intézzük imáinkat és énekeinket is. Téged imádunk. Halleluja! Halleluja! Az én lelkem örvendezik Istenben, az én megváltómban, és az én lelkem újong, szellemem újong az Úrban, az én szabadítómban. Hűséges Istenem, te látsz minket itt ebben az órában, és különösen azokat, akik felemelték a kezüket. Különleges módon hozzuk te elődbe őket. Te elét helyezzük, vagy tesszük őket. Hadd fokozódjék a te fájdalmad jutalma. Mennyire hálát adunk neked minden lélekért, aki belép a te országodba, aki újjászületik az élő reménységre. Hűséges Uram, te mondtad, aki hozzám jön, azt nem taszítom ki. Te kijelentetted, jöjjetek mindnyájan én hozzám, akik fáradoztok és megvagytok terhelve. Én fel akarlak üdíteni benneteket, nyugalmat akarok adni a ti lelkeiteknek. Szeretett Urunk, hozzád hozzuk ezeket a szeretett testvéreket és a testvérnőket. Oltárodra helyezzük őket áldozatként. Hadd hívják most segítségül a te nevedet. Hadd nyissák meg most a szájukat, és mondják egyszerűen, Uram Jézus Krisztusom, ments meg engem, bocsáss meg nekem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Hadd legyenek képesek elmondani, Uram Jézus Krisztus, hiszem, hogy Te vagy az Isten fia, aki meghaltál értem a kereszten, hogy Isten fiává, Isten leányává tegyél engem. Mindenható Istenem, legyen, hogy a Te szellemed most különleges módon legyen ezeken az embereken. Ők tisztában vannak azzal, hogy nem valami érzelmekkel kapcsolatos dolog volt az, ami meggyőzte vagy elhívta őket, hanem a Te ígéd és a Te szellemed, a Te kegyelmed szállt reájuk. Neked, hűséges Isten, ajánljuk őket most, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Hűséges, mindenható Isten, Te Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Te atyáink Istene, hallgass meg minket, és küldd el hamarosan a megígért felüdülés idejét, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy az élő Isten közöttünk van, hadd nyilvánuljon meg, hogy mi is a közeljövőben Isten fiaiként és leányaiként nyilvánvalóak leszünk, akik a Te természetedet hordozzuk, akik egységben összekötve vagyunk veled, akik tőled lettünk nemzve, akik tőled születtünk, Te belőled születtünk. Istenem, köszönöm neked. Ez az isteni valóság, ez nem ismeretelmélet, ez egy olyan tapasztalat, amelyet Istennel, Krisztus által szereztünk. Én is neked ajánlom mindazokat, akik betegek, Uram. Érints meg őket, és gyógyítsd meg őket most, mert a Te küldöd a Te szavadat, és meggyógyítod őket. Bármi legyen a szükség, Uram, neked ajánlunk mindent, és ajkunkkal megvalljuk, hogy amit értünk történt a Golgotán, az már a miénk. Megváltattunk, meggyógyultunk, meglettünk szabadítva, megbocsátást kaptunk, új életet kaptunk Istentől, Istenből. Urunk, köszönjük ezt neked a Jézus szent nevében. Amen.